Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük énekes könyvünk 188-as számú énekének eléneklésével. 188-as éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgiaként. 103-as éneket az Eke énekes könyvből.
Mindenben igaz a Te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsújtsd meg mégis a Te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban nevem kedvemet. Hajd is szívemet a Te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Ámen. akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátták. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére, tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, segíts meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 20. vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Efezusnak írt levél 5. fejezet 15. versétől a 21. a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. És mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmentették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünket folytassuk a 306-os számú énekünk eléneklésével. 306-os éneket énekeljük. jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 5. fejezetében, az 1. verstől a 7. a következőképpen. Isten igét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom az 5. fejezet 1. versétől. Így szól Isten igéje. Dalat éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én mondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítést, hogy elegeljék. Kidöntöm a kőfalat, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Seregek urának szőlője, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltogasság. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérem, amikor az Úr változás szeretne elérni az ő népének életében, akkor vagy egy olyan nehéz élethelyzet elé állítja, amit nem tud megoldani, vagy egy olyan nehéz helyzet elé állítja, amit kénytelen elemezni, hogy mi miért történt és mi lett annak a vége, vagy valamikor az Isten egy képet ad elé, és ezen a képen kell elgondolkozni, ezt a képet kell elemeznie az Isten népének, hogy hányadán áll az Urával. Ezekből aztán vagy okul Isten népe, és akkor az Isten áldása újra megnyugszik a népen, vagy nem okul belőle, hanem a saját feje szerint folytatja az életét, éli az életét, és aztán megtapasztalja azt, hogy mit jelent az Isten áldása nélkül való élet. Mai igényben egy szörnyű helyzetet mutat be Ézsaiáson keresztül Isten szent lelke. Egy képet használ fel Isten ebben az esetben is, arra, hogy ráérezze népét arra, hogy hol is tart az élete. Isten sokszor teszi ezt a népével, egy-egy emberrel, vagy akár az egész néppel is. Hasonlóan tett Dávid királlyal, amikor Nátán prófétát elküldte hozzá. És amikor ez a prófét odament a királyhoz, akkor egy mondhatni ártatlan történetet mondott el, ami egyébként teljesen függetlennek tűnt az akkori szereplőktől, tehát Dávidtól, Nátántól. Gondolta, hogy valami általános bölcsességet kell majd megállapítania. És amikor elmesélte Nátán a történetet, amiben van egy jómódú ember, és van egy szegény ember, és a jómódú ember elveszi a szegénynek azt, amilyen kevese van, és azzal vendégeli meg a saját vendégeit, Dávid király kimondja rá, hogy ez az ember egy gerinctelen gazember, és büntetést érdemel. Mert ez a kép, ahogy elétárta a helyzetet, azt mondta, hogy nincs más ítélet, mint az, hogy ezt az embert meg kell büntetni. Azért, mert ezt tette a másikkal. De amikor a kép tükörré változik, amikor Nátán azt mondja, hogy igen, igazad van, csak te vagy ez, király, nézzél bele a tükörbe, és akkor meg kellett állapítani Dávidnak, hogy valóban, amit Becsavéval csinált, Becsavé férjével, Úriással csinált, az valóban ez volt, mint amit Nátán próféta egy képként maga elé állított, vagy Dávid király elé állított. Dávidnak szembesülnie kellett arról, hogy leleplezte, amikor leleplezte Nátán, hogy ő az az ember, aki ebben a történetben negatív szereplő volt. Isten most veled szeretné ezt tenni. Amikor ez az ige elhangzik Ézsaiás könyvéből, évszázados történet, vagy évezredes történet, évezredes élethelyzet, de Isten mégis azt szeretné, hogy ezen az évezredes képen keresztül te lásd meg a helyzetedet. Lásd meg azt, hogy hányadán állsz az Urattal, kinek el Isten, hogyan engedette, hogy művelje az életedet, mi történhet a te életedben az Isten akaratából. Ézsaiás korában Isten úgy látta a népet, mint egy elvadult szőlőt. úgy látta Isten népét, mint aki magára maradt, és a saját feje szerint éli az életét, fölveri a gaz, meg vadszőlőt terem ahelyett, hogy a nemes szőlőt teremné. Elvadult ez a szőlő, pedig mindent megtett az ura, hogy jó szőlőt teremjen ez. Szóval olvasni, hogy mondom, hogy kedvesemnek van egy szőlője, és ebben a szőlőben még borsajtót is, tornyot felállított, borsajtót állított középre, és úgy intézte a sorát, hogy itt egy jó termő szőlő álljon elé. Ahogy olvassuk az igében, azt mondta, hogy fölásta, kövek kiszedte a talajból. Itt az Alföldön, vagy itt a nyírségben ezt tudjuk képzelni, hogy mit jelent az, hogy sok helyen homok van, és amikor lenyomja az ember az ásót, akkor megy, mint a vajba. De amikor Sámsonházán laktunk, és birtokba vettük azt a szolgálati lakást, amit akkor kaptunk 1976-ban, akkor mikor termővé akartuk tenni ezt a kis kertet, ami ott volt a ház előtt, akkor több kosár követ ki kellett szedni, és az ásónak az élet teljesen kicsorbult, mire fölástuk azt a kis területet. Mert tele volt kővel, és ahhoz, hogy termővé tudjuk tenni, ki kellett szedni a köveket. Tehát itt az Alföldön elképzelhetetlen, hogy mi az, hogy követ kiszedni ahhoz, hogy termővé legyen a talaj. De a hegyes vidékeken, ahol a víz, meg a szél, meg a ki tudja micsoda legörgette a köveket a hegy aljába, és ott a termőfölddel vegyesen volt jelen ahhoz, hogy termelni tudjanak az emberek, ki kell szedni a követ. És egyszer kiszedtük, és úgy gondoltuk, hogy már rendben van, következő, amikor ástuk, újabb kövek jöttek elő, és újabb köveket kellett kiszedni. Tehát folyamatosan tisztítani kellett a termőföldet ahhoz, hogy a növényeket bele lehessen egyáltalán ültetni, és a növények aztán valóban teremni tudjanak. Hát ezen a területen nehéz megérteni, de ahhoz, hogy terméföld legyen, Izrael életéből sok mindent ki kellett venni, hogy aztán termővé lehessen az az élet, amit az Isten adott Izraelnek. Nagyon jól érzékelteti az Úr, hogy egy hosszas előkészítő munka tette alkalmassá ennek a népnek a szívét ahhoz, hogy az életét meg tudja élni. És azok a bűnbánati alkalmak, azok az áldozati alkalmak, amikor egy-egy ember odament az Isten elé, odállt az Isten elé, és vitte a galambját, vagy a bárányát, vagy tulkát, attól függően, hogy milyen állapotban, helyzetben volt az Isten, milyen bűnei voltak, ezek egy-egy kőnek a kiemelése volt, amikor az Isten kivehette, a kegyelméből megbocsáthatta az emberi bűnöket, az egy-egy kőnek a kiemelése, és a termőföldnek a termővé tétele volt Izrael életében. Isten így távolította el egyenként a népének a szívéből a bűnt, a tőle való elszakadást. És Istennek a szava, üzenete vezetése pedig egy-egy ásónyom lehetett Izrael életében. Azzal, hogy megértették Istennek a szavát, azzal, hogy Isten üzenete elérkezett hozzájuk, az olyan volt, mint amikor az ásónyomot belenyomja az ember a földbe, és föllazítja a talajt, és amikor a mag belekerül, akkor alapvetően már termő közegbe érkezhet a mag. Az Isten így szántja, így ássa az embernek az életét igéjén, vezetésén keresztül. És aki megtapasztalja ezt tudja, hogy mit jelent az, amikor az Isten igéje elérkezik hozzá, és mi az, amikor enged ennek a vezetésnek. És hogyan tudja az Isten formálni azt, hogy hogyan gazdagítja ezt. Hogyan éli át azt, hogy az Isten jelen van, és az Isten működik, és az Isten vezet. Jó volt az elmúlt héten átélni itt lelkészi körben, Kárpátalján egy LMK, egy lelkészi munkaközösségi feltöltődésre mentünk ki, hogy Isten a szívünket tisztogassa, formálja, és lássunk olyan helyzeteket, életeket, amikor még a mi életünknél is nehezebb helyzetben élő emberek élik az életüket Isten kegyelmében. Így vettünk el Nagy-Dobronyba, az ottani cigány gyülekezetbe, amit videóról már ismertünk, mert az ENC, a Győri Jánosék 10-néhány évvel ezelőtt készítettek ott egy videót. És találkozhattunk azzal az asszonnyal, aki az ottani cigány misszióban elindult, aki 20 évvel ezelőtt kiment oda a cigánytelep szélére, és mivel bemenni nem mert, meg nem is engedték, ezért a telep körül kóborló gyerekeket szólította meg először, meg később az asszonyokat, és utána úgy kerültek a férfiak is közelébe. Jó volt látni ezeket az embereket, hogy a mi életszínvonalunkhoz képest borzasztó nagy szegénységben, nélkülözésben élnek. És mégis jó volt látni azt, hogy az Isten igéje mennyire elevenen él a szívükben. Az a Biblia ismeret, ami jött ott a cigány atyafiaktól is. az Istennek való odaszállás, amivel élik az életüket. És az önzetlenség, ami jellemezte, vagy jellemzi az életüket, ahogy bennünket is egyébként hordoztak, ahogy velünk is bántak. De beszélgettünk ott emberekkel, hogy hogyan élik az életüket, és amikor a kórházba került valaki, akkor mentek és vittek neki banánt, meg ilyen drágább élelmiszert, és amikor mondta, hogy hát nem kellett volna, mert hát neked sincs elég, és mondta, hogy de én úgy szeretlek, és azért, mert az Isten a szívem, én odahoztam neked ezt. Nem azt nézte, hogy ő maga mennyit kap, vagy mit élvez, hanem azt nézte, hogy a másiknak mire van szüksége, és az Isten szeretete rajta keresztül áramolva juthatott el feléje. Tehát jó volt találkozni azzal a sokkal nehezebb életkörülménnyel, ahol az Isten szava és vezetése ott mégis működik, és akik rá hagyatkoznak, azok áldásban részesülnek. Egy olyan intézményben lehettünk, ami 9 hektáron működik, és ott csirkét, disznót, meg teheret, meg méheket, meg tartanak, és növényeket termesztenek, meg pékségük van. Tehát egy teljesen önálló rendszer épült ki ott, az irgalmas samaritánus otthon. Jó volt látni, hogy az Isten megáldja ezeket az embereket. Jó volt látni, ahogy szeretetben, békességben nevelték ott a gyerekeket, fiatalokat, és bocsátották útjára az árvákat. Mert Isten szava, Isten vezetése ott élhetett közöttük. És bármilyen nehéz is a helyzet Kárpátalján is, a mi mércénkhez képest sokkal szegényebben élnek, sokkal több nélkülözésben vannak, mégis boldogság látszott az arcukon, és mégis vidámságot tapasztalhattunk. Isten tehát mindent megtett azért, hogy Isten népe, Izrael is, de a mai korban a keresztények is gyümölcsöző életet élhessenek. Kitakarítja a követ, és fölássa a földet. Megtesz mindent ahhoz, hogy jó gyümölcs teremjen a népének az életén. De aztán olvassuk tovább, itt már inkább arról szól, hogy akkor beszél Isten erről, amikor azt mondja, hogy az, ami megvan, azt lepusztítom, de nyilván előtte meg fölépítette azt a kőfalat, ami levédte ezt az ültetvényt. Sok országban lehet látni, ahol ilyen hegyes köves vidék van, hogy a legelőtt a szántóföldtől egy nagy kőfalal elválasztják. Hogy még véletlenül se kóboroljanak át az állatok a veteményesbe. És Isten azt mondja, hogy én ilyen kőfallal vettem körül az én népemet, én kőfallal védtem le az enyémet, hogy megteremjék a gyümölcsöt, hogy legyen gyümölcs az életükön, hogy ne tévedjen senki se ebbe a vetésbe, ne tudja elpusztítani ezt a vetést. Igéjével, rendjével vette körbe Isten az ő népét. Odaadta a szavát, odaadta a rendjét, hogy ebben a rendben, ebben a közegben éljétek meg az életeteket, és én itt megáldalak benneteket. Sőt, még az Isten arra is figyelt, hogy ha rés keletkezne ezen a falon, valamilyen oknál fogva, akkor őrállókat jelölt ki, és ezek az őrállók ott állhattak a résen. Figyelve arra, hogy Istennek a rendje, Istennek a szava, az megmaradjon védfalként Isten népe körül. Hogy senki se tudja elpusztítani azt a jó termést, amit ő eltervezett ennek a népnek az életében. És amikor az Isten népe támadást szenvedett el, amikor Isten népét megtámadták, tehát fizikailag is támadás érte, tehát egy másik nép veselkedett neki, akkor megtapasztalhatta Izrael népe, hogy hogyan ad bölcsességet, hogyan ad vezetést és hogyan ad áldást ahhoz, és természetesen erőt is, hogy szembeszálljanak akár még nagyobb ellenféllel, nagyobb ellenséggel, nagyobb létszámú ellenséggel szemben is. És így győzhettek. Isten tehát körbevette az igéjével, rendjével, jelenlétével, áldásával az ő népét. Azért, hogy megvédje a külső betolakodóktól, hogy senki se tudja földulni azt a termést, azt a növényzetet, amit ott létrehozott. És aztán látjuk azt is, hogy amikor a növényzet már el lett telepítve, amikor a szőle el lett telepítve, akkor sem hagyta magára, mert kapálásról is, meg metszésről is beszél Isten igéje. Bár igaz mondom, ez már a negatív, hogy akkor majd elhagyják, és nem metszik, és nem kapálják. De nyilván előtte meg kapáló volt, és metszve volt. És nagyon fontosak ezek az elemek. Nagyon fontos a metszés. A metszés az egy nagyon komoly tudomány. Akik jól tudnak metszeni, azoknak nagyon sok termést ad a fa. Akik nem tudnak metszeni, azoknak nagyon rossz termést ad. Mert nem mindegy, hogy ha túlmetszi a növényt, akkor a gyümölcs nem terem, csak a lombozata nő, ha meg nem metszi meg, akkor nem lesz elég termőügy rajta, és nem termi meg a megfelelő termést. Tehát ez nagyon érteni kell. A metszés az a növényzet számára nagyon fontos. Mert meg is szakadhat a növény, meg nem teremhet semmit. A két véglet között meg természetesen még sok átmenet van. Az Isten tehát mindenféle lehetőséget megadott arra, hogy a termés megjöjjön, metszette az övéit, Isten szent lelke a két élő karddal pontosan tudja metszeni azokat a pontokat, amelyek a vadhajtások, amelyek nem termő ágok, amelyek nem termést hoznak, csak az energiát szívják el. Isten népe folyamatos metszést élhetett át. Izrael népe is, de mi is a keresztények. Folyamatos metszést élhetünk át, hogyha engedjük, hogy metszen az Isten bennünket. Ha engedjük, hogy a vadhajtásokat lecsípje. Sokszor fájdalmas, mert megszoktuk a vadhajtást, mert hozzám nőtt az életünkhez. És amikor Isten le akarja választani, akkor kiderül, hogy hú, ez nagyon fáj, ez nagyon ide nőtt már. De amikor megtapasztalja az ember, hogy a vadhajtás nélkül mennyivel szabadabban tud élni, és mennyivel gyümölcsözőbben, akkor kiderül, hogy ez a metszés bár fájdalmas volt, de eredményes és pozitív eredményt hozott. Az Isten tehát ilyen metszést végez az ő népek között, az ő szőlőjében, és természetesen amellett még a kapálás sem hanyagolja, a kapálás pedig nyilván ahhoz szükséges, hogy a gyomokat eltávolítsa, és a vízháztartást a földben biztosítsa. Isten ezzel védi meg az embert, hogy a gyom megfojtsa, és hogy kiszáradjon. Isten szeretne bennünket tökéletesen karban tartani. Isten olyan szőlőt szeretne belőlünk, belőlem, gyülekezetből, egyénből, családból hozni, akinek az életében nagyon sok gyümölcs terem. És nem csak az alsó vízháztartásról gondoskodik az Isten, hanem olvassuk az igében, hogy a felülről jövő vizet is biztosítja a növényzetnek. Itt megint a negatívumnál van, hogy adtam esőt, de most már nem fogok adni esőt. De az Isten adta az éltető esőt, az éltető vizet a növénynek. És az Isten nagyon érzékletesen hozza ezt a hasonlatot. Ha nincs víz, akkor nincs élet. Éhen el lehetünk 2-3 hétig is, van tartalékunk itt ott, amott, de víz nélkül 2-3 napig tudunk csak elélni, mert abból nincs tartalékunk. És az Isten ezt a vizet ígéri az ő szőlőjének, hogy felülről jövő vízzel öntözi. És ez a víz nem más, mint a mi Istenünknek az igéje, amely folyamatosan frissíti, folyamatosan táplálja az embernek az életét. És ez a frissítő víz nem más, mint a vele való kapcsolat. Mert az Isten az életet nem másként értékeli, mint a vele való kapcsolatot. Mi sokszor a biológiai életet látjuk fontosnak, és a biológiai életünk sebeit vagy betegségeit tartjuk nagy problémának. És nem gondolunk arra, hogy a vele való kapcsolat, a lelki élet az, ami az élet valójában, és annak a betegségeit, vagy annak a gyengeségeit kevésbé vesszük észre. Pedig az Isten azt szeretné, hogy a vele való kapcsolatban felülről jövő esőtől áztatottan életet éljünk. De az Isten azt mondja, hogy meg is szüntetheti ezt. És amikor megszünteti, akkor pedig a szőlő nem csak elvadult lesz, hanem el is pusztul. Ki is pusztul. Önmagában nem tud létezni. Isten ebben a nyomorult helyzetben ígéri Ézsaiás könyvén keresztül, Ézsaiás prófétán keresztül, ebben a nyomorult helyzetben ígéri meg azt, hogy elküldi a megváltót. Isai törzsökében majd fakad egy ág, amely majd elhozza a megváltást az Izrael népe számára. Eljön majd az, aki az emberek, az Isten népének a bűneiért feláldoztatik. Eljön Jézus Krisztus, aki helyreigazítja azt, ami tönkrement. Jézus Krisztus lesz az, aki újra felássa, újra megmetszi, újra körbeveszi, újra felülről jövő vizet ad az Isten népére. És ezt tapasztalhattuk mi keresztjének 2000 éve, hogy Isten valóban úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát. Azért, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem élete legyen. Teljes élete legyen. Olyan élete, amelyik gyümölcsözik. olyan élete, mint amiről ez az ige beszél itt az első versben. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek Kövérhegy oldalon. Kövérhegy oldalon szőlő a kedvesnek. Ilyennek szeretné látni az Isten az ő népét, a kereszténységet. Azt szeretné látni, hogy a te életed egy kövérhegy oldalon elültetett szőlő, amely megkapja a kapálást, a metszést, az öntözést, és bőven teremheti a gyümölcsöt. Az Isten dicsőségére. Annak a dicsőségére, aki megadta mindezt a körülményt. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy. Te körbeöleled az egész világ mindenséget szereteteddel, jelenléteddel. Olyan jó azt tudni, hogy nem hagyod magára a te népedet sohasem. Megáldod, megszenteled, bűnbocsánatot, kegyelmet adsz mindenkor népének. Így köszönjük, Urunk, hogy mi is így állhatunk előtted. Fiad, az Úr Jézus Krisztus keresztjéért bűnbocsánatot nyerhetünk, kaphatunk. Add meg, hogy ne utasítsuk vissza. Add meg, hogy el ne vaduljon a mi életünk is, mint ahogy Izrael életét mutatta be most ez a kép számunkra. Hanem adj nékünk olyan növekedést, olyan gyümölcsödést, amely a te dicsőségedet mutatja a világ számára is. Megelégít bennünket is, meg azokat is, akik belőlünk fogyaszthatnak, akik bennünket látnak. Így vezesd az életünket, Urunk, itt a földi létünkben, a veled való kapcsolatban, abban az örök létben, amely majd ott a másik oldalon folytatódik te benned. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a konfirmáció elkezdődött, a konfirmációi oktatás azon, hogy mindig lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné a 11-12 év körüli gyermekét beíratni, 2 éves a konfirmáció. Első évben a Szentírás történései, az Isten cselekedetei az ember életében, második évben pedig a konfirmációi KT kerül megtanulmányozásra. Hirdetem a testvéreknek, hogy férfi hétre megyünk majd 28-án, akik szeretnének ezen erre eljönni, akkor kérem, hogy jelezzék, hogy az utazást úgy tudjuk szervezni, illetve megnézni még, hogy van-e lehetőség bejelentkezni a hétre, mert ismeretem szerint ott már sorban állás van, de hogyha sokan visszamondják, akkor még lehetőség van bekerülni. Tehát hirdetem ezt a férfi hetet, október 28-a november 2-áig, november végén is lesz egy férfi hét, amelyre szintén lehet jelentkezni, és amelyet szintén ajánlok a testvérek figyelmébe. Az imádságlapot is testvérek szeretetteljes figyelmébe ajánlom. Olvassák végig, kik azok, akik szeretnének közbenjárást, együtt mozgást az Úr színe előtt. Fontos az egymás nehézségeinek, örömének az ismerete és az Isten előtt való megállás ezekben. Így jó gondolni arra is, amit az ige hirdetésben említettem, Kárpátalján, Nagy Dobronyban, az ottani református gyülekezetben és a református gyülekezet cigány missziójában megtapasztaltunk, és ebben az irgalmas samaritánus otthonban is hordozok imádságban ezeket az embereket, és jó lenne, hogyha a kapcsolat az eleven lehetne hívő emberek között. Kata, jelentkeztél?
Csak egy pár szót szeretnék így beszámolóként mondani a csillagkupáról, így most így.
Jó, jó. Gyere közben, még annyit ezzel kapcsolatban, hogy a kárpátaljai szolgálatunkkal az Úr mit akar kezdeni, nem tudjuk, vagy nem tudom. Az biztos, hogy ott a lelkészek szívében is megfogalmazódott, hogy jó lenne folytatni. Mert Kata is ott volt egyébként ezen az alkalmon, úgyhogy akár erről is mondhatsz néhány szót, hogyha gondolod, hogy hogy élted meg ezt. Mikor ott a cigány gyülekezetbe kimentünk, akkor két-három ember jött velünk a templomba, aztán mire elénekeltünk két éneket, addig már tele volt a kis templomuk, és amikor a alapítványi házban, amit az a Kupás Gizike vezet, akiről az imént beszéltem, hogy elkezdte ezt a missziót, és természetesen nem csak a cigányok felé, hanem mindenki felé szolgálnak, ukránok, magyarok felé egyaránt, akkor mondta, hogy de jó lenne, hogyha el tudnátok jönni, egy csendes napot tartani. Aztán ott hirtelen meg forgott az agyam, hogy mikor tudunk ide visszajönni. Mondtam neki, hogy szerdán délelőtt még van egy kis időnk, gondolja, akkor tartsunk egy csendes délelőttöt ott a gyülekezetben. És mondta, hogy semmi gond, elindította a riadóláncot, ez volt hétfőn. Szerdán délelőtt tele volt az a terem, ami ebben az alapítványi házban van, és ott a nyíregyházi lelkészekkel, Bozorádi Andris, meg Zsarnai Krisztián, Adámi László, meg én voltunk ott lelkészek, akik szolgálhattunk ezen a délelőtten. Spontán jött, hirtelen jött, a végén azt mondta a Gizike, hogy nem is tudjátok, hogy mit cselekedett, mit tettetek ti itt ma. Aztán Adámi Lacia hirtelen jövő bölcsességével mondta, hogy de az Úr tudja. Mi tényleg nem tudtuk ott a helyzetet, meg nem tudjuk, hogy ki, kivel milyen kapcsolatban van. Mi alapvetően beszéltünk igékről, meg bizonyságot tettünk, de nyilván ők érezték azt, hogy látták, hogy Isten miképpen tud belenyúlni az életükbe ezeken a szavakon keresztül. És hát alig, hogy hazajöttünk, hívtak a felzárkóztatási államtitkárságtól, hogy úgy gondolták, hogy engem küldenek ki egy kárpátaljai regionális konferenciára, amit a felzárkóztatási államtitkárság meg ők szerveznek, hogy a roma felzárkóztatás ügyében tartsak ott egy előadást nekik. És akkor hívtam Krisztiánt, hogy ha van energiájuk meg idejük, akkor kössük össze egy csendes nappal ott a Nagy Dobronyi csapattal, miközben lesz az előadás, akkor előtte vagy utána napon, akkor tartsunk egy csendes napot ott ezeknek az embereknek, akik nagy vágyakozással vannak Isten igéje felé. Az elmúlt héten, illetve pénteken volt a csillagtúra, vagy csillagtúra verseny?
Kupa,
amelyről akkor Kata bővebben beszámol.
Csak azért gondoltam kijönni, mert annyira örömmel van tele a szívem is, és annyira Isten dicsőségének és Isten csodájának tartom azt, ami itt történt. Igazából ez nem szólt volna máshol, ez a csillagkupa, mint hogy összegyűjtsünk néhány fiatalt, és hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzánk a gyülekezethez, és akár kapcsolatokat tudjunk építeni. De valahogy azt éreztem, hogy Isten ebben is közöttünk volt. Különböző feladatokat kellett megoldaniuk, és ezt nagyon szépen helyt is álltak. Körülbelül 20 fiatal gyűlt össze, javarészt olyanok, akiket nem is ismertünk, és most láttunk először. És amikor vége lett ennek a vetélkedő résznek, akkor utána volt egy ilyen néhány szavas szolgálat Tamás részéről, illetve megnéztük a Hívkezelő című filmet, és azt láttam, hogy elindult bennük valami. Úgyhogy őket is szeretném így ima témában a testvérek elé hozni, hogy azok a fiatalok, akik itt voltak, és valamit talán megéreztek abból, hogy Isten létezik, és hogy lehet vele élni, akkor gondoljanak rájuk imádságban. A Nagy Dobronyi rész az pedig, hát ez számomra hihetetlen volt. Tényleg az a szeretet, amivel fogadtak bennünket, az a az, amit Misvács is mondott, hogy hirtelen a semmiből összejött több tíz ember, tehát 51-nehány ember, és együtt énekelhetünk, ez nekem nagyon csodálatos volt. Ami még engem nagyon megfogott, én most először hallottam az Amarodel zenekarnak a bizonyságtételét és énekét, és nagyon jó volt látni, ahogyan őszintén Istennek szolgálnak, és nem a maguk dicsőségére.
Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 370-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg mennyei atyánk előtt fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, olyan jó volt most is szembesülni azzal, hogy te tükröt állítasz elénk, és ebben a tükörben vizsgálhatjuk saját életünket, egyén életünket, közösség életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy te megígérted, hogy gyermekeiddel leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, hogy te bejutetted a szívünkbe a bizonyosságot, hogy nem szabad aggodalmaskodnunk. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan jó bizonyságot teszel az ég madaraival, meg a mezőfüveivel, hogy miképpen öltözteted, eteted, táplálod és hordozod őket. Add meg, hogy az aggodalmaskodás eltávozhasson az életünkből, a szívünkből. És add meg, hogy valóban tudjuk mi keresni a te országodat és annak igazságát, hogy a dicsőségedre élhessünk ebben a földi létben. Gyümölcsöző, téged dicsőítő életet. Így köszönöm néked, Uram, hogy sokan vannak, akik önfeláldozó módon a te akaratodat keresik, cselekszik, és élik a benned való életet, a veled való kapcsolatot. Köszönöm gyülekezetünk minden szolgálóját. Áld meg azokat, akik a csillagtúrában, a csillagkupában is szerveztek és részt vettek. Légy azokkal a fiatalokkal, akik most érkezhettek először, Urunk. Te tudod, te ismered az ő szívüket, életüket. Mozgasd őket, Urunk, hogy megismerhessenek téged. Életüket betehessék a te kezedbe. De valóban jó emlékezni, Urunk, a kárpátaljai szolgálati útra, kirándulásra is, hogy mennyire meg tudod te elégíteni a tiédet, hogy mennyire eleget tudsz te tenni és adni azoknak, akik rád szorulnak, akik beléd vetik a bizalmukat. Áld meg az ottani szolgálókat, azokat, akik már ismernek téged, és add meg, hogy jó szolgálattal lehessenek azok felé, akik még nélküled élik az életüket. Te áld meg az odairányoló szolgálatunkat, áld meg ezt az előadást is, amire kértek. Áld meg, hogy te állhassad középen, Urunk, a te dicsőséged lehessen nagyjá. Köszönjük, Urunk, hogy ez az egész teremtett világ valóban rólad beszél, és ezt a teremtett világot, a te rendedet sokszor tönkreteszik az emberek, a bűn, az engedetlenség, a gőgösség tönkreteszi azt, amit te építettél föl. De tudjuk, Urunk, hogy te bűnbocsátó kegyelmeddel jelen vagy, és megigazítasz bennünket. Így kérlek, hogy áld meg azokat, akik hatalmat kaptak, akik felelősséget kaptak ennek a világnak a kormányzásában. Áld meg őket, hogy keressék a te utadat. így légy népünkkel, nemzetünkkel, hazánkkal, határon túlélő magyarokkal is, Urunk, akik a saját anyanyelvükön, magyar nyelven tudnak dicsérni, magasztalni téged, és éneket zengeni a te nevednek. Add meg, hogy akik felelősséget, politikai és gazdasági felelősséget hordoznak, megláthassák a te akaratodat, és haladhassanak a te utadon, amelyet te jelöltél ki, és amelyen te áldod meg az ott haladókat. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet egyén életünk, minden nehézségével, nyomorúságával együtt. Te légy a házasságban élőkkel, add meg, hogy a házasság kiteljesedhessen, és megteremhesse a gyümölcsét a férfi és a nő életében, és a gyermekek biztonságban növekedhessenek föl. De kérlek, Urunk, hogy te áld meg az anyagi lehetőségeinket is, mindazt, amit tőled kaphatunk, azzal jól tudjunk sáfárkodni. Áld meg a keveset is, Urunk, és ne engedd, hogy gőgössé legyünk a sokon. Te légy azokkal, Urunk, akik keresik az életükre a megoldást, a párkeresésben, munkahelykeresésben, a megélhetés keresésében. Légy útmutató, légy vezető, és megáldhasd azt az utat, amelyen járnak ezek az emberek. Köszönjük, Urunk, hogy testi valunk is a te kezedben van, a testi egészségünket is te tudod hordozni és megerősíteni bennünket annak elhordozásában. Légy a betegjeinkkel, a kórházban lévőkkel. Te adj lelki erőt, testi erőt, gyógyulást, egészséget ott, ahol te jónak látod. Te adj erőt annak elhordozásához, hogy földi testünk mulandó és romlandó. És te vigy bennünket úgy át a te országodba, Urunk, ahogy ígérted, hogy itt a földi létben, a veled való kapcsolatban már az örök létben vagyunk, és arra más világra, a te országodba való átlépésre, a te kegyelmeddel és jelenléteddel mehetünk. Így őrizd az életünket, Urunk, hogy bölcs szívhez jussunk, meg ne tagadjuk a te istenségedet, ellene ne álljunk a te szavadnak, hanem követve a te útmutatásodat, akaratodat, eljuthassunk a mennyei elhívásodra, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.